Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökké. Amen. Áldott Urunk, köszönjük neked, hogy oly sok felől itt az esti órán ismét hozzád vezethetett az utunk. Hálát adunk a gyülekezetért, amelyet hiszünk, hogy a te kegyelmed hívott életre, és te vagy az, aki nekünk is helyet készítesz ebben a gyülekezetben, mint a te gyülekezetedben, ahogyan hallottuk is az igéből, hogy a mi közösségünk közösség az Atyával, közösség veled. Ó, Úrunk, köszönjük neked ezt a nagy csodát, hiszen napról napra látjuk, hogy ezrek és ezrek rohannak, élik az életüket céltalanul, vagy épp olyan célok bűvkörében, amelyek teljesen vállalhatatlanok és értelmetlenek. Köszönjük neked, hogy nekünk nem így kell élni az életünket, pergetni a szemeket, várni a végét, hanem te megtöltöd tartalommal a gondolkodásunkat, a szívünket, az életünk idejét, hiszen hívsz magadhoz és szolgálatba is akarsz állítani. Könyörögve kérünk ad, hogy még jobban ismerhessünk téged, mert te vagy az egész életünk boldogságának a kulcsa. Kérünk tehát, szólíts meg ma is, add, hogy figyelemmel, értelemmel és a szívünk szándékával is megalázzuk magunkat előtted, és egészen figyeljünk arra, amit ki akarsz jelenteni most itt közöttünk, amivel meg akarsz szólítani éppen most, éppen bennünket. Kérünk, tedd ezt meg, lelked által magad taníts mindnyájunkat. Amen. János első levelének a harmadik fejezete szól hozzánk. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, az megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Kedves testvérek, ennek a mai szakasznak akár azt a címet is adhatnánk, hogy gyermekek és atyák. Amikor az ember még fiatal, akkor elgondolkodik, hogy milyennek is látja a szüleit. És aztán, amikor felnő, akkor elhatározza, hogy olyan akarok lenni, mint az anyám vagy az apám, vagy a másik véglet szokott még jellemző lenni. Azt az egyet tudom biztosan, hogy olyan nem akarok lenni, amilyen az anyám vagy az apám. Aztán, ahogy telnek az évek, mi nem régen lettünk szülők, bizony én is sokszor csak kapaszkodom, mennyi mindenben hasonlítok anyukámra és apukámra, amit nem is gondoltam magamról egyáltalán. Nagyon sok dologban utólag ismerjük csak fel, hogy eleve úgy gondolkodunk, mint a szüleink. És korábban ezt észre se vettük, mert hát természetes volt. Ez egyrészt genetikus, másrészt pedig a szüleinkkel töltött idő miatt van így. Míg felnövünk, nyilván, hogy nagyon sokat formálnak rajtunk a szüleink, hiszen éppen ezért vannak mellettünk. Pozitíva vagy negatív példával. Itt az igében nem vérségi, genetikai és születési hasonlatosságokról van szó, hanem arról, hogy kikinek a lelki atya, azaz kinek ki a példaképe, az ura az életében. Nos, ezt egy kicsit igyekszem megmagyarázni. Isten kétféleképpen lehet az atyánk. És ez kétféle testvériséget is jelent nyilván, az szerint, hogy hogyan atyánk az Úr. Egyrészt nyilván minden teremtménynek, így minden embernek is atya az Úr, hiszen mindnyájunkat ő teremtett. A közös teremtettség folytán ő mindnyájunk atya. Nincs élet az ő akarata nélkül. Másrészt viszont az Úr Jézus elég világosan tanít, a legvilágosabban talán a János 8.44-ben, íme erre is János emlékezett, ő írta le, hogy ti atyátoktól az ördögtől valók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ezt az ellene harcoló, őt kétségbe vonó megölni még akkor nem egészen akaró, de már azért arra törekvő zsidó embereknek mondta, atyátoktól az ördögtől származtok. A bűneset folytán minden ember Istennel ellenségeskedve él egészen addig, amíg a Szentlélek belső bizonyságtétele folytán Isten igéje, a Biblia szava meg nem győz bennünket arról, hogy Isten nem az ellenségünk, hanem éppen, hogy ő az egyetlen, aki tényleg a javunkat akarja. És bűnösök vagyunk, és jogos az Isten haragja, de ugyanakkor ő adhatja egyedül a megmenekülést is. Sőt, végül is ezt már meg is adta, hiszen már mindent megtett a fiában, Jézus Krisztusban értünk. Nos, akik ezt elfogadják hittel, azoknak Isten már nem csupán teremtésbeli, hanem lelki atya is. És ezek az emberek lesznek, lehetnek tulajdonképpen Istennek a gyermekei. Akik viszont Isten ellenségei maradnak és az ördög akaratát követik, akár tudatosan tegyék ezt, mert sajnos még erre is van példa, akár csak úgy, hogy magukat imádják, és ebben az önzésben Istenig el se jutnak, végeredményben egyaránt az ördög gyermekei sajnos. És ugyanígy alakul a testvériség is. A teremtettség okán testvérünk minden másik ember, még a legelvetemültebb antikrisztusi viselkedésű is. De a lelki atyánk felől nézve ez már nem igaz. Amikor a Bibliában és itt ebben a levélben testvérről van szó, kijelenthetjük, hogy ott elsősorban a gyülekezeten, az egy hiten belüli testvériségről van szó. Hiszen a teremtésbeli testvériségre ott van a Bibliában a fele barát kifejezés. Úgyhogy általánosságban elmondható és megjegyezhetjük, hogy ember, testvér vagy fele barát értelemben a testvér szó szinte nem is szerepel a Bibliában, mert a testvériség az mindig valamiféle közösséget feltételez, valami közös vonást, közös eredetet nyilván, közös gondolkodást vagy egy közös tagságot mondjuk egy szervezetben. Így ír János, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Görögül itt egyenesen az áll a milyen nagy szeretetnél, hogy túláradó szeretet. Tehát, hogy az Isten túláradó szeretetéből következik az, hogy mi az ő gyermekeinek nevezhetünk, mint keresztjének, akik Krisztusnak ezáltal testvérei vagyunk ebben a fiúságban, és nem csak neveztetünk, hanem vagyunk valóban Isten gyermekei. Atyánkhoz tartozunk, hozzáragaszkodunk, az ő örökségéből élünk, az ő szeretetéből lehetünk azzá, akik vagyunk, az Isten gyermekeivé. Egész lényünkben az Úrhoz való tartozást hordozhatjuk. Legalábbis így kell lennie, ha valóban Isten gyermekei vagyunk. Nem azért, mert annak neveznek minket, hanem mert ez a valóság. Istennek azt tetszik, ha azok vagyunk, aminek neveznek minket, és nem valami más. Mindenféle képmutatás, kétlelkűség, hazugság ki van zárva. Egy idős asszony testvérünk mesélte Tahitótfalun, hogy amikor ők Ecsedi Aladár lelkipásztorunk leány körébe, Biblia körébe jártak, akkor a falu úgy tartotta őket számon, hogy ők a pap lányai, mert máshol nem lehetett velük találkozni, csak a földeken, a munkában, vagy a gyülekezetben. Ők nem jártak bálozni, nem falukáztak, hanem az igével foglalkoztak, megvégezték a napi munkájukat. Testvérem, vajon téged nevez valaki az Isten gyermekének? Azok közül, akik ismernek. Nem biztos, hogy felismerik bennünk a hit nélkül élő emberek azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, de könnyen meg lehet, hogy igen, van erre esély. De hát micsoda túláradó szeretetre van ehhez szükség valóban az Úr részéről, hogy bennünket, engem a magam nevébe veszélyek, felvállal az Isten, hogy megengedi, hogy az ő gyermekének tartson engem bárki is. Micsoda túláradó szeretet. Atyátoktól, az ördögtől származtok. Hát mi is így kezdtük. Ellenkeztünk az Úrral. Dehogy fogunk mi hinni benne, dehogy adjuk az életünket. Hát mi jobban tudjuk, hogy mi kell nekünk, mint Isten. Atyánktól, az ördögtől származtunk. De minket Isten kegyelmesen megváltoztatott. Gyermekké tett ellenségekből a saját családjában. Gondoljatok csak bele, valóban egyedül túláradó, tehát végtelen szeretet képes erre. Hiszen emberek között leginkább ennek az ellenkezője a divat. Sok olyat hallani, kitagadott a családom, mert nem olyan vagyok, amilyennek látni szeretnének. Példát látni arra, hogy egy család befogad valakit, aki korábban az ellensége volt, a családfőnek, maradjunk a képnél, aki állandóan csak borsot tört a családfő orra alá, rosszat akart neki, és egy ilyet fogadunk be a családba, nem kibékülünk vele, befogadjuk a családba, leültetjük az asztalhoz, széket kap, vagy akár még ágyat is, velünk éli az életét. El tudjátok ezt képzelni? Ezt teszi velünk az Isten. Túl áradó szeretettel. Nos, amikor ezt Isten megteszi velünk, nyilván akkor ismeretlenné is válunk a világ számára. Hiszen az Isten nélküli világ Isten sem ismeri, honnan ismerni akkor Isten gyermekeit. A világ meggyilkolta az Isten fiát egyszerűen azért, mert nem volt hely a számára, mert nem kellett nekik. Isten maga az, aki ismeretlen és idegen ebben a bűnösödkor tőle elfordult, elidegenedett világban. Így hát ismeretlenek a gyermekei is. És bár igaz az ige a Róma 8-ban, hogy a világ sóvárogva vágya az Isten fiainak megjelenését, mégis amikor megjelenik valahol az Istennek egy gyermeke, és elkezd szolgálni az Úr nevében, akkor legtöbbször ezzel haragot és üldöztetést vált ki. Amit ad, azt talán elfogadják, de hát arról a Jézusról nem akarunk hallani. Akik azonban Isten fiai vagyunk, azt már tudjuk, hogy Istenhez tartozunk, hogy befogadott, beengedett a családjába, behívott a családjába az Úr bennünket, de azt írja János, hogy azt viszont még nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Nos, ez alatt azt érte, hogy Krisztus és a Szentlélek az apostolokon keresztül elég sok fontos dolgot kijelentett az örök életről, de azt azért egész pontosan nem tudjuk, hogy hogyan is fogunk romlandóból romolhatatlanná válni. Az biztos, János is tud róla, hogy hasonlóak leszünk a mi Urunkhoz, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Csak az láthatja őt teljes egészében, aki hozzá tartozik, aki hasonló ő hozzá. Egy családban mindig van valami hasonlóság ebben-abban egymás között, és íme így van ez a mennyei dolgokra nézve is. Istent csak Isten családtagjai láthatják, és ők is csak azért láthatják, mert családtagok, mert Isten gyermekei, mert hasonlóvá lesznek, hasonlóvá tétetnek így még jobb, mint Isten maga. És a hasonlóság nyilván nem arra gondol, amire a gnosztikus tévtanítók gondoltak, hogy hát már én is Isten vagyok, és egyenrangú vagyok az atyával, és emeljen előttem kalapot, ha éppen arra járok, ahol ő van. Nem leszünk Istenné soha. Arra utal ez a hasonlóság, hogy ahogyan az Úr Jézus halhatatlan, úgy leszünk mi is halhatatlanná. Örökre emberek maradunk, lényegünket illetően nem változunk meg, csak a tulajdonságainkban. Eltűnik a bűnösségünk és az ebből fakadó romlandóságunk. Tökéletes és örökké élő emberek leszünk az Isten kegyelméből akkor, mikor az üdvösség a maga teljességében eljön, amikor Isten színről színre meglátjuk. Ez azonban már most is valamiféle tisztaságot kíván meg tőlünk. Ezt egyébként még az Isten tagadó világ is mindig reklamálja. Hát ha te hívő vagy, akkor neked nem szabad ám mérgesnek lenni, nem szabad ám csúnyán nézni. Úgy nagyjából semmit nem szabad, legalább olyan tökéletesnek kell lenni, mint az Isten. Egyébként ebben igaza is van a világnak. Tehát hallhattuk Jánostól is, hogy tisztának kell lennünk. Na de hát, ahogyan János mondta, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én mindig ahányszor olvasom ezt a mondatot, egészen összerezdülök tőle. Megtisztítom magamat, ahogyan az Úr is tiszta. Nagyon jó lenne. De ez nekem nem megy. Nos, János azt érti ez alatt, hogy Krisztusnak két felől van tisztasága. Egyrészt Isten fiúi mi voltából ered, a tökéletes Isten tökéletes fia természetesen tiszta és bűntelen. Másrészt azonban emberként is tökéletes és bűntelen, mert ahányszor támadta őt a sátán, a kísértő, mindannyiszor nemet mondott neki. Tehát Istenként is és emberként is tökéletesen tiszta. Na most mi ebből a kétféle tisztaságból egyikkel sem rendelkezünk és nem is fogunk, úgyhogy a mi tisztaságunk és megtisztulásunk egyedül a tiszta Jézus Krisztus által lehetséges. Úgy tisztítom meg magamat, hogy tudom és nem felejtem el, hogy egyedül Jézus vére által vagyok tiszta. Ez az egyetlen megtisztulási mód, amit szív szerint el kell fogadnom. Nem akarom magamat megtisztítani. Nem reménykedem abban, hogy majd egyszer jobb ember leszek. Nem gondolom azt sem, amit nagyon sok ember szokott gondolni, de nagy és súlyos tévedés, hogy Isten azért szeret engem, mert én szót fogadok neki. Hiszen ezt is csak a saját mértékem szerint teszem el szántan. Én magam úgy gondolom magamról időnként, hogy na ez most egész jól sikerült. Tehát hol van ez az Isten tökéletes mértékéhez képest? Hiszen az emberi szív kijelentette ezt az Úr, egész életében tele van bűnnel és önzéssel. Nem tudok megtisztulni. A megtisztulás egyetlen módja, hogy elfogadom, nem vagyok tiszta, és nem tudok tiszta lenni, hanem a Krisztusnak meg kellett halnia miattam, helyettem és értem. És így, ezen a módon őtől lehet tiszta az életem, az ő tisztasága lesz az enyém. Szóval megtisztítani magunkat azt jelenti, hogy minden bizalmunkat egyedül Jézus Krisztus áldozatába vetjük. És nem kérkedünk a saját hűségünkkel, mennyit jártam én a templomba, vagy mennyit adakozok. Nem kérkedünk a saját jóságunkkal, épp a héten hívott fel valaki, és elsorolta, hogy ő ki mindenkinek mi mindent adott. Ilyen is van. Nincs tehát a Krisztus keresztjét elfogadó imádságon kívül semmiféle megtisztító praktika, vagy valamiféle lelki gyakorlat. Bűnvallás és a Krisztus áldozatának elfogadása. Ez a megtisztítás, ez a felkészülés egyetlen helyes módja a Krisztussal való találkozásra. Aztán jön a következő nagyon letaglózó mondat, így hangzik. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látja és nem ismeri őt. Ezt a mondatot csak akkor tudjuk rendesen megérteni, ha visszaemlékszünk 2 nappal ezelőttre, a 2:1-re. Gyermekeim, nem azért, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Az ige önmagát magyarázza. Ha csak János nem tévedett, vagy nem hasadt meg a tudata, akkor nyilván nem úgy gondolja ezt, ahogyan mi gondoljuk elsőre, hogyha én csúnyán néztem a szomszédra, mert hajnalba beindította a motorját, akkor én nem ismerem Istent és vége az üdvösségnek. Nyilván nem erről van szó. Minden keresztjénnek van bűne a megtérése után is. Minek írta volna le különben, hogy van megoldás arra, ha valaki vétkezik, mert van pártfogónk az atyánál. Szóval itt nem a keresztjének életében is előforduló gyengeségből elkövetett vétkekről van szó, amelyeket a bűnbánat útján Krisztussal rendezhetünk, és rendeznünk is kell, mert napról napra újabbak támadnak az életünkben, hanem itt az Istennel szembeni lázadásról, tudatos szembefordulásról, ami az Isten ellenes hatalomnak a létformája, az antikrisztusi viselkedés. Erről van itt szó. Tehát a bűn itt abban az értelemben számít törvényszegésnek, ahogy mondja János, hogy az ilyen cselekedet ellenkezik Istennek a szereteten alapuló rendjével, ennek a szellemével. Mert a bűn az Isten jogrendjével való tudatos szembefordulás. Isten szeretetben akarja intézni ennek a világnak a sorsát, és akkor jön az ember a maga önzésével, én magamat szeretem, és nekem van igazam. Sajnos erre vesz rá a sátán nagyon sokakat, és nem nehéz neki, mert az ember szíve túlcsorduló önzéssel van tele. Calvin azt mondja, amikor az emberek szívük teljes indulatával rohannak a bűnbe, amikor átadják magukat neki, amikor eltökélt akarat vagy folytonos kitartás van bennük a vétkezésre, ez az az állapot, amelyről itt János apostol beszél. Az Isten ellenes erőkkel szemben Krisztus az egyetlen védelem. Ő eredetileg is mentes ezektől, emberként pedig legyőzte őket, mert nemet mondott rettenetes kísértésekre. Soha egy pillanatra sem dőlt be nekik. De hát éppen azért jött, hogy a bűn kérdését megoldja. Itt tehát arról van szó, hogy az követel törvényszegést, aki nem fogadja el Isten szeretetből felajánlott megoldását a bűnre. Tehát aki maga akar erőlködni, hogy majd én megmutatom, hogy már pedig én méltó vagyok az üdvösségre, és én értem, ne halljon meg senki, mert majd én magamra vállalom a magam bűneit. Ez az a viselkedés, amellyel mindörökre hátat fordít nagyon sok ember Istennek. Mikor tagadja a megváltást, mint az egyetlen megoldást, vagy éppen az egésszel nem is foglalkozik, hát nekem nincs bűnöm. Az ilyen ember tényleg nem ismeri Istent, és nem látja őt. Különben nem viselkedne így, ha értené, hogy egy rettenetes, végtelen tenger közepén fuldoklik, és mindjárt elfogy az ereje, és meghal, akkor belekapaszkodna boldog örömmel a megmenekülés egyetlen útjába. Az nem teszi ezt meg, aki nem látja, hogy mekkora veszély. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Végső csapást mért a sátánra, a keresztig tartó engedelmességgel, majd a feltámadással. A mi életünkben pedig, hadd mondjam így, szobáról szobára haladva szerez érvényt, egyre nagyobb területet a maga hatalmának azzal, hogy felmutatja újra és újra, nem csak a bűnök útja létezik. Be lehet vallani, fáj, éget a bűn, de lehet rá enyhülést találni nála, a bocsánat szépségében, a szeretetben. Így töri meg Krisztus az életünkben a bűnnek a rettenetes körforgását, hogy valami jobbat mutat. Így van ebből kitörés. Nem azzal, hogy nem vétkezünk többé, hanem azzal, hogy megértjük, van a bűn ellen erőforrás, és az elkövetett bűnre meg van megoldás. És aki él ezzel az eljövendő világ erőterében van, már most az üdvösségben, hiszen folyamatos a szeretet kapcsolata az Úrral. Tudom, hogy nem vagyok méltó, de tudom, hogy szeretsz. És én a te szeretetedhez menekülök, és abba akarok belerejtőzni. Kérlek, segíts! Aki él ezzel, az üdvösségben van, aki nem kér belőle, az magát zárja ki ebből az egyedülálló lehetőségből. Na aztán még mindig nincs vége az elsőre érthetetlen igéknek, van még egy-kettő mára. A következő. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született. Nos, a maga, miről itt szó van, a Szentlélek által a szívünkbe oltott és megelevenített ige. Ez az Istentől való erő, mi belénk téve, ültetve. Ennek az eredménye az új szív és az új lélek, tehát az Istentől való születés. Akit be ezt a Szentlélek beoltotta, és aki ez szerint igyekszik élni, az nem tudja az Istentől való elszakadás vétkét megtenni, mert a Szentlélek az igével újra és újra fékezi, és visszatartani, visszafordítani próbálja. Igen ám, ez a tudat, ez a reménység, ez valóban nagy-nagy erőforrás lehet a számunkra. Miközben harcolunk a bűneinkkel, sokszor azt éljük át, hogy milyen hiába való ez a harc. Hiszen 5 perc múlva kezdhetem előről. Hiszen olyan dolog tér vissza, amit talán már évekkel ezelőtt letettem. Újabb és újabb kísértések, kihívások, ahonnan nem is számítok rá. Fáradt vagyok, boldog vagyok, bármilyen állapotban megtalál a sátán, és felébred bennem a saját gonoszságom vagy önzésem. És akkor az ember vagy legyint, hogy úgyse tudok megváltozni, vagy egyenesen azt mondom, uram, hát ne haragudjál rám, tudod, hogy ilyen vagyok, hát nem lehet tőlem mit elvárni. Ezek nem jó megoldások. Az egyetlen megoldás az az, amikor annak örülünk, hogy az Isten úgy szeret bennünket, ahogyan vagyunk, azért, hogy ne maradjunk olyanok, amilyenek vagyunk. De úgy szeret bennünket, ahogyan vagyunk. Nos, ebből a reménységből élni, ez aztán tényleg ragyogó tekintetet tud adni az embernek. És mosolygás, hiteles mosolygás akkor is, amikor egy hit nélkül élő ember már régen összeroskadt volna. Mert nem magamban bízom, hanem az élő Istenben. Na de hát, ha ilyen nagy a különbség hívő és hitetlen ember élete között, reménysége, megalapozottsága között, akkor ez nyilván ellenkezést is szül. Mert a gonosz nem tűrheti azt, hogyha mellette valaki az Isten útját járja. Aki nem cselekszi az igazságot, és nem szereti a testvérét, hallhattuk, az az ördög gyermeke. És az ördög gyermeke éppen úgy ellene van az Isten gyermekeinek, mint ahogyan az ördög ellene van Istennek. Ezért is írja le János, ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Ez is egy egészen régi dolog, a bűneset óta megvan az emberekben. Ezt bizonyítja az első gyilkosság, amit János fel is idéz. Káin a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Káin irigy volt a testvérére, akinek az indulatát és a szívbéli szándékát úgy olvassuk Mózesnél, hogy Isten is jónak ítélte meg. Káin nem bírta elviselni, hogy Ábel jobb nála, ezért meggyilkolta. Pedig az Úr még figyelmeztetést is küldött neki, hogy ne tegye. Káin tehát ilyen módon a hitetlenségnek az ős modellje, akit hív, szólít az Isten, és ő mégis ellenáll. Ugyanez az indulat látszik abban, ahogyan az Úr Jézust meggyilkolta a világ. ahogyan István vértanút meglincselték, ahogy örvendeztek Jakab halálának, vagy Péterék, Pálék letartóztatásának, és az ő vérüket is kívánták. De ugyanez működött Izrael hitetlen tagjaiban szemben a prófétákkal, vagy a többi nép fiaiban, akik Izrael pusztán azért gyűlölték, mert hittek az Istenben, és ezért akarták őket megsemmisíteni. Nem csodálkozhatunk tehát azon, ha a Krisztus hírből sem ismerő, bűneikben megáltalkodott emberek nem örömmel, hanem bosszúval fogadnak bennünket is, meg a mi Krisztusunkat is. Ennek azonban nem szabad minket megakadályoznia abban, hogy mi mégis örömmel hallgassunk az Úrra, továbbra is. Ne gyűlölködjünk egymás között, mert testvér szeretetünk az egyik bizonyítéka annak, hogy Istenhez tartozunk. A testvér szeretet megjelenési formája hathatós segítség is lehet, nem pusztán a lelki kincsek megosztása, egy-egy jó beszélgetés, hanem attól valami több, vagy valami más is. Isten is teljességünkben szeret bennünket, lelki és testi vagy anyagi értelemben is. Hiszen nem csak üdvösséget meg ige hirdetéseket ad. Milyen érdekes lenne. Eljöttem a templomba, hazamegyek, nincs mit enni, meghalok. Nem így szeret az Isten bennünket. Ad a lelkünknek, ad a testünknek. Az egész ember ő előtte van. Jaj, de sokszor esik a hívő ember abba a hibába. Na, én jól megevangélizálok most valakit. Igaz, hogy éhes a szerencsétlen, de hát az nem az én dolgom. Isten az egész embert szereti. Akkor szeretünk jól, ha mi is így tekintünk a körülöttünk lévőkre. Ezért írja itt János, hogy nem zárhatjuk be a szívünket egy segítségre szoruló elsősorban keresztjén, de egyébként embertestvérünk előtt sem. Hiszen az az Isten szeretetével való teljes szembefordulás, mert mi elfogadjuk, hogy az Isten akkor is szeret minket, mikor újra és újra lábbal tiporjuk az ő szeretetét. Nekünk az jól esik, hogy még mindig van bocsánat. Hát hogy lennénk akkor az Isten gyermekei, ha ez a szeretet bennünket nem formál belülről, ha mi azonban nem adjuk ezt tovább. És Calvin egy nagyon fontos dolgot hangsúlyoz, amit szerint a szív bezárásának a képe hordoz magában, mármint ezt az üzenetet. Azt mondja Calvin, hogy Istennek csak az a segítség tetszik, amely együtt érzéssel van összekötve. Nagy divatja van Adventben ennek, hogy na most adakozunk ennek, annak, mert hívnak telefonon, és nem tudom én, mindenféle lehetőségek vannak, sok a szegény ember, sorba állnak azért, hogy segítsünk. És akkor ez egy kísértés a hívő embernek is, hogy hát ilyenkor úgy adok, és akkor olyan jól érzem magam, hogy hát én adtam. Kedves testvérem, igazán van Calvinnak. Istennek csak az a segítség tetszik, amelyik együttérzéssel van összekötve. Tehát azt, hogy segítek, de nem érdekel a másik ember, ez a fajta segítség nem tetszik Istennek, mert nem a segítség ténye a lényeges, hanem az, hogy milyen indulatból született meg a cselekvésünk. Ha együttérzésből, az az indulat, amiből Isten megváltotta ezt a világot. Nem kötelesség tudatból, vagy azért, hogy azt mondhassa magának, milyen jó Isten vagyok, megváltottam ezt a világot, amit el kellett volna tüntessek. Hát nekünk se szabad így segíteni. A mai utolsó részlet itt egy nagy váltás lesz, aminek az üzenetét feltétlen szeretném még elmondani nektek, a 19., a 20. és a 21. versben van leírva. Ez is a bűnbánattal, mint Isten gyermekeinek áldott lehetőségével van kapcsolatban, és sajnos az ördög gyermekei számára teljesen érthetetlen és elviselhetetlen. Így szól itt ez az ige. Ha az igazságból valók vagyunk, akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. A Tajtótfalui gyülekezet már sokszor felmosolyog, amikor azt mondom, hogy hát ez a mondat a Biblia leggyönyörűbb mondata, mert ezt elég gyakran szoktam mondani, hiszen egyik szebb, mint a másik, de ez is a Biblia leggyönyörűbb mondata szerintem. A hitetlen ember magunkról is tudjuk, megtérésünk előtti időből és mostanában is előfordulhat. Szóval a hitetlen ember sajnos semmi hibát nem talál önmagában, minden úgy tökéletes, ahogy ő gondolja és teszi. De lám a hívő ember meg olykor már a másik végletbe esik. és egyébként teljes joggal. Azt érezzük, hogy esztendők hosszú sora óta járunk az Úr Jézussal. Az ember, ha úgy kiszámolgatja, hány ezer ige hirdetést hallottunk, hányszor nyitottuk ki a Bibliát, ha megnéznénk, hogy hány versét olvashattuk vajon. Igen, nagy számok jönnek ki, legalábbis, ha komolyan vesszük az egyházunk tanítását ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Szóval azt érezzük, hogy mennyi mindennel megáldott már az Úr bennünket, és mi még mindig ott tötymörgünk az első lépésnél, teljesen méltatlanok vagyunk Isten szeretetére, amit egyébként nagy örömmel elfogadunk és élvezünk. És ez a tudat, ez a gondolat az ember újra és újra vádolja. A szívem újra és újra vádol engem az Isten előtt. Nem jó, nem elég, amit csinálok. Többet kellene, jobban kellene. A szívünk a Szentlélek újjáteremtő munkája után bizony gyakran elítél bennünket. Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, mondja János. Tehát még erre is van vigasztalása az Úrnak, mikor újra és újra arra döbbensz rá, hogy akárhogy próbálsz megfelelni, te még mindig nem érzed magadra tekintve az Isten gyermekének. Amikor egészen rádöbbensz elégtelen voltodra, akkor is még az Isten vigasztal, akit megbántasz, akivel nem számolsz, akiben nem bízol. Még ő vigasztal. Hidd el, én nagyobb vagyok a te szívednél, ami vádol téged. Hidd el, én mindent tudok. Nyugodj meg, gyermekem, én ismerlek téged, és így mondtam rád igent a Krisztusban. Ne add tehát fel a küzdelmet, és ne fordíts hátat nekem. Ne törődj bele a gyarlóságodba, hanem továbbra is küzdjél ellene kitartóan az én erőmmel. Isten akkor is felment, ha a lelki ismeretünk bennünket jogosan vádol. Ugyanis ő mindent megtesz azért, és most nagyon figyelj, hogy ne csak a bűneidbe ne hajj bele, hanem a jogosan vádló lelki ismeretet szavaiba se. Ugyanis feltétel nélkül kell bíznunk az Úrban. És az sem lehet feltétel, hogy mi mit tettünk. Ezen gyakran elcsúszik az ember gondolatban. Hogy most segíts, Uram, mert most én úgy igyekeztem, és úgy össze is jött. És aztán a következő napon, ó Uram, most biztos nem fogsz segíteni, mert ma olyan rosszul viselkedtem. Hát ezt el kell felejteni. Isten gondoskodni akar róla, hogy ne csak a bűneinkben ne halljunk bele, hanem a saját lelki ismeretünk szavaiba sem. Az sem lehet feltétel, hogy én mit tettem. Isten szeretete attól még működik, hiszen semmit sem azért kapunk, mert bármi jót is kiérdemeltünk volna. Minden kegyelemből van, éppen ez a megváltás lényege. Fontos tehát, hogy nehogy a saját önmagunkkal való elégedetlenségünket tudja a sátán kihasználni arra, hogy végre lelkesedjünk és szembeforduljunk Istennel. Ugyanis Istenben feltétel nélkül meg kell bíznunk. Az ő irántunk való szeretete nem rajtunk alapszik, hanem Jézus Krisztus áldozatán. Egyes, egyedül. Ez pedig már megtörtént. Ő nem fog kidobni éppen ezért az üdvösségből. Nagyon jól tudja, hogy kit hívott. Ha a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle. A lényege tehát ennek a három versnek az, hogy a saját magunkban való újra és újra megtörténő csalódás meg ne rontsa az Istennel való bizalmon alapuló szeretet kapcsolatot. A rossz lelkiismeret mindig ellenkezik a bizalommal. Még az állatok is tudják ezt. Mikor a kutya valami rosszat csinál, onnan lehet tudni, hogy így jön elő. A rossz lelkiismeret ellenáll és ellenkezik a bizalommal. Ettől akar tehát Isten megszabadítani bennünket. De ez nem azt jelenti, hogy ne legyen rossz a lelkiismereted. Legyen rossz, mert igaza van. Mert nem vagyunk méltók semmire, amit Isten ad. Nem azt jelenti ezt, hogy hunyjunk szemet a bűneink fölött, hanem azt jelenti ez, hogy tudjuk elfogadni századszor, ezredszer, 5 milliómodszor is Isten bocsánatát, ha ő azt kínálja a számunkra Jézus Krisztusban. Nehogy már a szívünk legyen újra a vezetőnk. Krisztus legyen a vezetőnk. Isten parancsolata, amelyet megtartani kötelességünk, tehát az, hogy higgyek az ő fia Jézus Krisztus nevében, bármi is történjék, bármi is legyen, és szeressem a testvéreimet a gyülekezetben. Járjunk tehát Isten gyermekeiként ebben az életben, bízzunk atyánk jó indulatában, amely nem a mi érdemeinkre van alapozva, hanem Jézus Krisztus keresztjére. Amen. Drága Úrunk, köszönjük neked azt, hogy habár az ördög gyermekeiként indultunk, te mégis a sajátjaiddá tettél bennünket, mert befogadtál, mert rettenetes lázadásunkat, dühöngésünket simogatással, szeretettel, öleléssel csendesítetted le. Köszönjük, hogy mindent te tettél meg ezért, hogy semmire sem mondhatjuk azt, hogy hát ez azért mégiscsak az én dolgom volt ebben. Elfogadtuk mindazt, amit tettél, de még az akarást is te munkálod bennünk. Jó atyánk, hálás a szívünk azért, ha ezt érthetjük, és ha ez vigasztalás lehet a számunkra. Könyörögve kérünk, segíts ebbe az örömhírbe mindenkor belekapaszkodni, hogy te kimondtad már a mi megváltottságunkat, hogy a tieid vagyunk. Kérünk ad, hogy ennek az erejével éljük az életünket, harcoljunk a saját újra és újra fellobbanó bűnös természetünkkel. Kérünk, segíts meg azokat, akik ebben a harcban vesztésre állnak, és ez elkeseríti őket olyannyira, hogy már tőled is el akarnak szakadni. Mert nem tudják elviselni ezt a meghasadt állapotot, hogy te benned minden vagyunk, nélküled viszont semmi. Kérünk ad, hogy tudjuk ezt mindenkor jól viselni. Kérünk, hogy karold fel azokat, akik a kábítószer vagy egyéb szörnyűségnek a rabságában élnek, és nem látnak szabadulást, és benned sem tudnak megbízni a sok-sok csalódás miatt önmagukban. Kérünk, hogy legyél azokkal, akik a börtönökben vannak, és nem tudnak megbocsátani maguknak, és ezért idegenek tőled. Kérünk, irgalmazzál, hogy tudják megérteni, nem azért szeretsz bennünket, mert bármi is megérdemelné bennünk, gondolatunkban, viselkedésünkben a te szeretetedet. Azért szeretsz, mert így döntöttél, mert irgalmas vagy, és a te irgalmadhoz lehet menekülni, és azt lehet elfogadni, és ebben van a boldogság, és ebben van az örök élet. Könyörögve kérünk, erősíts meg, hogy ugyanakkor ne szokjuk meg a bűneinket, és ne hunjunk felettük szemet, hanem újra és újra kérjük, és újra fogadjuk el a te bocsánatodat, és így éljük át újra és újra azt a nagy szeretetet, amellyel te a bűnt legyőzött bennünk, amellyel egyre közelebb vonsz magadhoz. Kérünk, használd fel ezt az adventi időt is, ha kedves előtted, arra, hogy még jobban lássuk, hogy mi mindenben vagyunk más úton, mint amint te akarsz látni minket. És kérünk, add, hogy akarjunk hozzád közelebb kerülni, de tudjuk elfogadni, hogy a te bocsánatod Krisztusért, és nem a mi igyekezetünkért van. Kérünk, hogy őrizd meg mindnyájunkat a te kegyelmességed szerint, tedd, hogy akármilyen nehézség vagy öröm érjen is bennünket, ne legyen elég nagy ahhoz, hogy elszakítson tőled, hanem tudjunk mindig te benned partot találni bajban is, örömben is. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg egész egyházunkat, szerte a világban a hívő keresztényeket, hogy valóban úgy tudjuk szeretni egymást, hogy az vonzó és példakép lehessen mások számára, nem belőlünk fakad ezt, hanem tőled, és a te jelenlétednek a bizonyítéka, ezért kérjük, hogy segíts ebben előrébb lépni. Áldj és őrizd meg bennünket, köszönjük, hogy meg akarsz erősíteni a benned való hitben. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.